Franciaország a témánk tehát, és mindaz, amit az előző adásban, a múlt héten, meg amit most elmondtál, abból nekem az jön le, hogy egy elképesztő, óriási időzített bombán ül Európa Franciaország tekintetében, hiszen ugye atomhatalom, atomenergiahatalom, a világ második legnagyobb atomenergia országa az Egyesült Államok után, miközben folyamatosan importra szorul, társadalmilag nagyon-nagyon repedezett a francia társadalom, ezt mutatják a politikai és elnökválasztási számok is, adatok is, meg az összes tüntetés, amit látunk, és a kettő együtt az egyáltalán nem néz ki jól, főleg, hogyha a klímaváltozásnak azt a hatását nézzük, ami nem a szociális, ami a vándorlást, a népvándorlást hozza, hanem például azt, hogy kiszáradnak a folyók, és nem lesz mivel hűteni az atomerőműveket.
Igen, igen, és erről igazából írok is a Fenntartható Gazdaság című idén kijött könyvemben, hogy van egy ilyen negatív szenárió, és ez nem csak Franciaországra igaz, hanem szerintem egész Európára adott esetben. Tehát, hogy a harmadik világban van egy óriási népességrobbanás, olyan országok lesznek a legnagyobb országok, mint Nigéria, Tanzánia, Etiópia, stb. Ezekből az emberek menekülni fognak, Afrikából, Közel-Keletről, szubkontinensről, stb. Ezeknek egy nagy része megjelenik Franciaországban, Nagy-Britániában, Európa különböző országaiban. Nem az az interpretáció fog érvényesülni, hogy ezeket az embereket tudjuk integrálni, hanem egyre erősödni fog ez a bezárkózó, és ugye ilyen nagy számoknál én azt gondolom, hogy ez egyre inkább érthető. Tehát, hogy így miközben én nem fogadom el ezt az interpretációt, de valahol megértem, hogy az a valaki, aki számára ez fenyegetést jelent, és ő nem érzi, hogy ő tud tenni ez ellen, nem kap választ, más választ, és afelé fordul, hogy akkor viszont próbáljuk kívül tartani ezeket az embereket, és valóban közben meg ugye a klímaváltozás az rájuk is hatással van. Tehát én azt hiszem, hogy igen, itt van egy időzített bomba, és ez a típusú polarizáció az egyébként nem csak Franciaországban igaz, tehát Magyarországon is igaz, Olaszországban is igaz, az Egyesült Államokban is igaz, ugye beszélgettünk ebben a műsorban Izraelről, ott is igaz, Törökországban is igaz, szóval az, és egyre inkább Németországban is ugye az AfD erősödésével, szóval hogy az a ritka ma már, ahol ez a típusú polarizáció nem lenne domináns. Tulajdonképpen az, ami volt a második világháború után, hogy egy ilyen konzervatív, szociáldemokrata kettősség lenne a politikában, ez eltűnt. A legtöbb országban egy ilyen radikális jobboldal versus liberálisok kettősség van, és ez figyelhető meg rengeteg országban, és ez a polarizáció, arra adatok vannak egyébként, tehát politológusok szoktak ilyen adatokat mérni, ugye régen azért volt a harc, hogy a centrumot kellett meghódítani, még Bill Clinton idején is, hogy ugye úgy nézett ki a választóknak az eloszlása, mint egy nagy darab ilyen hegy, egy ilyen normál eloszlás, vagy Gauss eloszlás, ami középen kulminált, és akkor azokért kellett harcolni, akik középen voltak, és egyre inkább az történik, hogy a centrum összeomlott, ott már alig vannak szavazók, és ezek ugye két hegy van, tehát egy ilyen egy pupu tevéből két pupu teve lett, és a két pupu teve két pupját kell tulajdonképpen egyben tartani, tehát hogy azon dolgoznak a politikusok, hogy vagy a jobboldali púpot, vagy a baloldali púpot urald, és nehogy véletlenül visszainduljon, visszafelé menjen ez az egész a centrum felé, és megint egy púpú tevénk legyen, hanem maradjon fenn ez a kölcsönös démonizálás, hogy ha nem mi vagyunk, akkor a nácik, ha nem mi vagyunk, akkor a kommunisták. Ez egy tudatos rájátszás politikai elitek részéről, hogy ezt a kétosztatúságát fenn is tartsák ezeknek az országoknak, és hát ebből nem sok jó fog kijönni, én is attól tartok, igen.
Hát igen, mert amit említettél, rendben, sok ország küzd ezzel, de most mondjuk az Európai Unióról beszélünk, szűkebb pátriánkról, ahol mondjuk van egy közel 70 milliós ország, aminek folyamatosan duzzad a lélekszáma pont a bevándorlás miatt, ahogy mondtad, és az egyik legnagyobb gazdasága Európának, meg a területileg is az egyik legnagyobb országa. Tehát, hogyha ez megroppan, akkor azért az dominó elv szerint viheti tovább a többit.
Igen, tulajdonképpen én ma azt érzem, hogy Franciaország a legerősebb ebből a szempontból. Tehát nyilván Németországra szokták ezt mondani, mert a német gazdaság nagyon erős, de hogy Merkel után valahogy ez a Németország már nem olyan erős. Tehát én azt hiszem, hogy Merkelnek a személye volt egy ilyen erős kisugárzás, és az új koalíció ez sokkal kevésbé aktív mondjuk európai szinten, mint korábban, és ugye, ha csak azt megnézi az ember, hogy hát egy igazán nagy város Európának az Párizs. Múltkor láttam egy ilyen térképet, hogy hol vannak igazán, tehát mondjuk, ugye, amikor ilyen Kínában vannak ilyen 30 milliós városok, több tucat, és Indiában, harmadik világban, ehhez egyetlen egy város fogható a fennmaradt Európai Unióban, és ez Párizs, még Berlin is egy léptékkel kisebb ennél, az összes többi meg aztán pláne, tehát az igazi nagy gigapolisza Európának az Párizs, vannak prognózisok, ami szerint az évszázad közepére a franciák többen lesznek, mint a németek, tehát hogy hosszabb távon azt hiszem, hogy Franciaország lesz a domináns, és itt ilyen már volt a történelemben, tehát hogyha belegondolunk, Franciaország ez tulajdonképpen szinonim volt Európával hosszú időn keresztül, az európai országok azok a francia stílust lopták, és az volt az európainak lenni, az franciának lenni volt, és szerintem szépen lassan visszatérünk ide, szóval mindenképpen a németek mellett a franciák a második, akik még egyáltalán ambicionálhatják azt, hogy ők egy ilyen vezető hatalom, alapítók is, stb. Olaszország ezt nem ambicionálja, Olaszország egy összeomlott gazdaság, egy összeomlott társadalom, tehát nagyon nagyot zuhant Olaszország, Spanyolország is bajban van, a lengyelek egy kicsit erősödnek, a lengyelek jönnek fel egy ilyen vezető szerepbe, de azért gazdaságilag még nagyon messze vannak attól, hogy ők dominánsak legyenek, az összes többi még kicsike kis ország. Tehát igazából csak a németek és a franciák pályázhatnak erre a vezető szerepre. Ebből a szempontból, hogy mi történik Franciaországgal, szerintem igazad van, az nagyon erősen meghatározza Európa jövőjét is.
Hát igen, az Ampel koalíción az ugye jelen pillanatban el van foglalva azzal, hogy a saját belügyeit megoldja, és leharcolják azt, hogy ki milyen pozícióban van. Ha ez sikerül, akkor majd utána elindulhat az összes többi dolog, tehát egy ilyen
Nem sikerül, Bandi, tehát hogy egyszerűen az egy olyan koalíció, ami az a vegetáriánus steak esete. Tehát bele van kódolva, hogy az nem tud sikeres lenni az a koalíció, ilyen koalíciót nem szabad összerakni, tehát az nem fog megerősödni, tehát nem fogunk oda visszatérni, hogy egy ilyen Merkel-szerű kisugárzása legyen Berlinnek, és akkor ez azt jelenti, örüljünk akkor, hogyha az AFD nem kerül kormányra, tehát szerintem ma már teljesen reális, hogy az AFD középtávon kormányra kerül Berlinben. Minden esetre az, hogy a franciáknak van egy meghatározó szerepe, az szerintem elég világos.
Jó, és akkor még egy záró gondolat, akkor érdekes volt, amit mondtál, hogy régen azt jelentette európainak lenni, franciának lenni. Hogyha ez megint igaz, akkor egy kicsit új köntösbe kell lesz nézni. Tehát franciának lenni ma nem az, mint régen volt. Főleg ugye azzal a színes multikulti valami Franciaországban van. Tehát akkor az, hogy európainak lenni micsoda, az egy nagy kérdés.
Ó, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Hát pontosan erről szól a dolog, hogy ugye hosszú időn keresztül, tehát hogy mondjam, a Fertődi Eszterházi kastély az a Versailles-nak egy ilyen másolata, és mindenfajta ilyen európai életstílus az Franciaországot akarta másolni. Na most ugye közben meg, hogyha franciának lenni ma már egy multikulturális identitás, és azt is, ahogy, amit mondtál, én ezzel teljesen egyetértek, hogy az. Tehát tele van Franciaország olyan kulturális termékekkel, akár a hétköznapi kultúrára, akár a magas kultúrára gondolunk, amelyek nem feltétlenül európai eredetűek, és ezt nem lehet visszacsinálni, tehát hogy ugye senki nem gondolja, hogy ezeket az embereket, főleg akiknek már ugye a gyerek ugye több generációs bevándorló háttérre rendelkező, tehát ott született Franciaországba. Tehát nagyon sokszor, akik lázadnak, akik rossz állapotban vannak gazdaságilag, ők nem bevándorlók, hanem második, harmadik generációsak, ők francia állampolgárok Franciaországban születtek. Francia az anyanyelvük, francia az identitásuk. Őket nem lehet visszaküldeni valahova, mert ott sosem voltak. Tehát az egy illúzió, hogy akkor ő menjen vissza Afrikába, mert ő nem afrikai, ő ott nőtt fel Európában. Csak sokkal rosszabb helyzetben van több generációs bevándorló családban, mint a nem bevándorló franciák. Szóval, hogy ezt nem lehet már visszacsinálni, ez ma már nem egy teljesen európai identitás, és ez egyébként egy csomó más helyen is így van. Tehát ugye alapvetően az Egyesült Államokban, a mai fiatal generációkban több a nem fehér, mint a fehér. Ez azt jelenti, hogy az afrikai, hispán, ázsiai hátterűek többségbe kerülnek az évszázad közepére az Egyesült Államokban is. Tehát az sem lesz már egy ilyen hagyományos értelemben vett európai fehér ország. Ezzel jobb, hogyha szembenéz Európa, hogy itt, és ezzel lehet, én értem, hogyha valakit ez zavar, aki a jobboldaliként mondjuk a hagyományos európai identitását másképp éli meg, de hát neki is be kell látni, hogy ezt nem fogja visszacsinálni. Szóval nincs olyan mechanizmus, amivel ezt vissza lehet már csinálni. Ez a hajó elment bizonyos értelemben, és kell kezdeni valamit ezzel a helyzettel.
Hát akkor erre mondják azt, hogy c'est la vie. Megpróbáltuk összefoglalni Franciaországnak a problémáit, kihívásait, jelenét, jövőjét, és így egyébként Franciaországon túl az Európai Unióét, meg Európáét. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen, Zoli.
Köszönöm szépen én.
És hogyha meg akarjátok hallgatni az előző adást, akkor keressétek a Pogi podcastet a Facebookon, vagy a Spotify-on, oda vannak feltöltve az adások szépen sorban, úgyhogy meg lehet hallgatni ennek az első részét is ennek a beszélgetésnek, meg hát ezt majd még egyszer. Köszönjük szépen, sziasztok!